Kedvenlátok és bíztosség Isten tovani a kártól és az ő szemben. Fél a vírustól, amit nem kell félvárra venni, tehát tényleg van vírus, nem végből kapott dolog, akkor megfogalmazódott egy kérdés az első online, és követően is megfogalmazott, jövő hétre megpróbáljuk megoldani, eddig hangolnál a sárkó segítségével minden esetben fölvezettünk a honlapunkra, de most megpróbáljuk megoldani azt, hogyha valaki, mivel kéréskészleten jelent, nem tud itt lenni, viszont szeretne legalább virtuális módon velünk lenni, akkor ezt hogy teresse meg. Gyűjtjük biztos el tudja mondani, hogy a fertőződés és egyéb dolgok ezek nem örökről valók, tehát kézmosás és kézfertőződés, ezt mindenki bárhol tegye. Így lehet elkezdeni leginkább a vírus terjedését, de hívjuk azt, hogy az örökké való Isten itt van köztünk, és áldásában részesülhetünk. Tehát aki jön, örülünk neki, nem akarjuk félvára tolvenni a vírust, ismétlen még egyszer, én megosztottam az egyház állásfoglalását a Facebookon. Ugyanebben az értelemben, vagy ezzel összefüggésben mondom, amit mondok, már így az állásfoglalással mi, ha véletlenül egyedül lennénk akkor is megtartjuk az Isten tiszteleteket, itt leszünk, de senkit nem munkáztatni azért, mert esetlegesen inkább otthon maradna óva testi és fenyegetettségét. Tehát mindenki legyen bátorsága és meggyőződése szerint. Isten Ura a koronavírusnak is nyilván az ő tudtával és engedélyével, nem az akaratával, de a tudtával és engedélyével van Isten a vírus járvány, és nem legyen irgalmas népünknek, történjenek meg azok a nélkülözhetetlen új intézkedések, amivel egy kicsit elkésünk, de talán valamilyen formában majd lovolva az események után talán utolérjük a kerülési jó cselekedeteket. Hagyasztam meg egy távoli szimpatizásunk, mondhatnám úgy is, hogy tagunk levelét, aki pünkösdökkor havarja a keresztelkedni a gyermekét. Nagyon sokat jelentett neki, hogy nálunk a Isten tiszteletek meg lesznek tartva, és abban reménykedik, hogy ugye ez az ő családjának történt öröm eseményre is kiterjed, bármint a keresztelőre egy oldalon készülnek erre. Úgyhogy vannak olyanok is, akik nincsenek itt minden vasárnap, de a mi helyet állásunk bölcsességül segített neki, nekik, és mindannyiunknak adjon ebben a nehéz ügyben bölcsességet a törökkévaló. Azt megtarthatjuk, hogy aki óvatodik a kézfogástól és egyébként így terjed a vírus egyébként, akkor most kivételesen ezt nem fogjuk tenni. De ez semmiféle szeretetlenség, vagy semmiféle olyan hozzáállás, amit meg akarná sérteni a másik emberben ennyi. Fel lehet tartani, azt gondolom, hogy egy ilyen vigyázatosság jelentő szalán. Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdésre, vagy valami említeni valója, nem tudom, gyűjtének, hanem valami egészségügyi ötlete, amit még bölcsen bátran mondja, hogyha nincs.
Egyébként oda
akarok, hogy
valaki
igen. jó. Én csak amikor én azért nem fogok senkivel kezdet, meg nem adok puszét, nem azért, mert attól követ, hogy én elkapom. Hanem mivel én járok bevásárolni mindenhová, nehogy én hozzám el valakinek. És ugye az idősebbekre meg állítólag érdekesebb. Én még a középkorral közé tartozok, a világ felén. Én nem már fogadatok, hogy én már az idősebbek. illetve két éves édesanyám, aki most nem azért emlékezett meg rá, mert ő az én édesanyám, hanem mert szolgálója volt a szegyháznak, sokan itt nem ismerték őt. Ahogy mondtam, 92 éves lett volna, 28-ban született itt Pesten, egy szegény baloldali családban, édesapja hajomács volt. Édesanyja pedig valamilyen mindent megtett annak érdekében, hogy tanuljon, és már 8 éves korától korábban állt a módosabb osztálytársai intézetből tudott egy kis anyagi könnyebbséghez jutni. Nagyon fiatalon tért meg, evangélikusok voltak ők, az édesapám is, de fiatalon tért meg a metodista egyházban, és a tanító nő képző elvégzése után tanító nő volt, elégett egyházi szolgálatban, és kihelyezték rögtön Györkönyvben. Györkönyvben ez, nem tudom, hogy mond-e valakinek valamit, ez egy sváb falu volt, és épp a legnehezebb időszakban 47 és 49 között sok kitelepítés volt, és akkor került ő oda, akkor lett ott fiatalként lelkipásztor, és egy óriási ébredés indult meg az ő munkája nyomán, aztán később 49-ben feleségül lett édesapámhoz, és innentől kezdve ketten szolgáltak először Szolnokon, az egy missziós gyülekezet volt, nem volt soha a metodista egyháznak. Gyülekezete Szolnokon édesapámat helyezték oda, és a semmiből alapították meg ő Isten segítségével a szolnoki gyülekezete. Mai napig működik a szolnoki gyülekezet. Most a metodista egyházában, majd áthelyezték őket Nyíregyházára, és ott pedig 41 évig szolgáltak. Ma mindenének a fő nevére fog fűződni, hiszen legalább 30 vagy 40 ének, most nem tudom pontosan, vagy az ő költeménye, vagy pedig az ő fordítása, Kármelyos német származású balköltő volt az egyik kedvence, és nagyon sokat fordította ő verseiből, és többek között énekeit lefordítván, mint a énekes könyvben, és sok-sok ének így Kármelyos fordítása, amit édesanyám fordított. Pontosan mesélhetnék, hogy hányszor érettségizett le velünk, és nem csak velünk, hanem barátainkkal, idegenekkel, unokatestvérekkel, sőt sokszor megállhatta, mert a másiknak kedvence a matematika volt, és ha valamivel nem boldogult, akkor megállhatta a megoldásokat. Én is emlékszem, pontosan verte a fejembe a matematika tudományában, és később meg is szerettem, de ugyanígy jelen volt a mi családunkban a költészet, amit ő nagy-nagy szeretettel művel, már sosem tartta magát igazán költőnek, mert eddig izgatta és mindig, hogy Istennek hogyan lehetne tetszeni, és hogyan lehetne az ő ügyét előrébb vinni. Emlékszem karácsonyi gyermek műsorokra templomban, ahol az ő verseit szavaltuk gyerekként, és mindig valami Istenhez közeli dologgal kapcsolt ezt a verselést. Így befejezésül valahol emlékezés befejezéseként szeretnék felolvasni tőle egy versfordítást, ami szerintem az egyik legjobb versfordítása, egyik legjobb munkájára, és azt szerettem volna még elmondani, 2011-ben halt ő meg, sokkal édesapám halála után. Ők szinte elképzelhetetlenek voltak egymás nélkül, és hát elég hamar követte édesapámat a halálban is egyébként. Minden dolgot közösen csináltak, még annyit a költészetéhez, hogy 70-es évek egyház működését is valamilyen formában az ő neve is szóba került, hiszen került még 73-ban ugyanazt átértük, amit most, csak egy kicsit más költözben úgy látszik a fölkévalónak különös felkedves az, hogy velünk ezt megtegye. Megjelent egy versre, hogy akkori nyugati német lapban, ma már ugye egységes Németország, és azt mondta rá a számhatalom, hogy ez állam ellenes vers, persze semmi köze nem volt az állam ellenességhez, édesapámat akarta lehetetlenné tenni az akkori egyházügyi hivatal, és hát ez sajnos partnere lett a akkori metodista egyház, és a Nagy Sándor József utca 22 szám alatt van egy emléktár, ami őrzi annak a templomnak az emlékét, amit elvettek, és a gyülekezet elődei pedig annál a háznál az utcán tartották az Isten tiszteletet 6 éven keresztül, a kis kereszt, amit sokszor ki szoktam tenni, ez volt a temploma a gyülekezetnek. Na hát akkor végezetül azért, hogy olvassak fel egy verset, az a cím, hogy nem bánom. Innen a tiétek, tizedik Krisztusé, Krisztus pedig Istené, 1 Korintus 3, 21-23 adta ennek a mottóját. Sok minden a lánc majd sírom kapujába, ha elvédem találok életem, seregi szó, tett, gondolatok árja áras között, majd váltunk nevelem. Uram, ne érjél a szolgált. Egyik kérek, így szívem semmény látodat a fény, de ma így bárti lényen ítéltek, nem válunk én. Egy szó sem bánt, itt testvér érdekében szóltam, akit bérletet voltatok, s mi fácsát szöltetettük, én reméltem létezőelve, hogy érdeksíztatok. A szavam egyre volt, mert és reményem, ki megítél, ott tud a mennyben, nekem is ő tart egy kis ajtót készen, nem várunk ma sem. Nem bánt az út, hol lelkem elemélyett a tudomány mélységes fénybe, sárdok bontottam, még mások helyettek, s az égből nyertet próbáltam vele. Ha kemény volt, s majd evésztő lázak, utána lehet nyugodt, nyugodt az örök én fölé. Aki keres, valóban azt talál csak, nem bánom én. Egy dal sem bánok, mely faráti körben sem nyújt fel alkalom, fogok fák alatt. Persek halálra ötöttek közöttem, alagó álma magával ragadt, spár nem volt mindig szentem Homérinek, Homéri műcsak, sextív költemény, Isten fény nyugó erdő is dicsérhet. Nem bánom én. Nem bánt, hogy egyen völgyön is valamoltam Isten világa, hogy elbújított hatalmas szárnyát félte, ami halva, meleg ihető napfényel ingatott, nem templomba, sem Isten tisztelet volt, nem hasznos munka, szolgos és fején, de is megváltom sokszor helyzetős volt. Nem bánom én. Nem bánt a fillér, ami elvesztegett a szegény beteg asztalára volt, hogy villanásként felderült a kezdve, halvány varázsát tartva kisibult, s a vízbe szortam néha a vetése, hány vasfiszkója Isten tenerén, hát csak el a fel, nem gyűlök végsem, nem bánom én. Nem bánom még a könnyeket ejtettem, hogy elvágyultam magam, más baján, így volt is idézzára mered, merevedtel egy férfiak, meg hitelokosán lehet, tehát emberi, hogy még ő kínja a szemem, párháztal, és megtölte szívem, Jézus könnye is ráhult egy sírra, nem szégyellem. Hogy az emberek rá a szándékában, érzésméletlen száz úton, és a kegyelemnek sok kicsit elástam, az barátai mélyen fájdalom. De hogy hívőként embernek maradtam, szerényeléztem, bármi jött elém, szerettem, hittem, tőztem, bíztam, adtam, nem bánom én. Hát, legyen áldott az emléke, az a munka, amit érhetetlen forgalommal végzett, az biztos, hogy állását lesz. Még egy kis epizódot így zárásként hagyni kények el. Róla éppen a rohanmentő vitte be a kórházba, ez már a halál előtt volt, nem sokkal kiúszta az orrából a szóségi szondát, és azt mondta a unokáinak, hogy mentséggel az újságba fordított és képletben nem szereje még egyszer megérni. Hát talán egy kis munkatempót el lehet tőle tanulni. Áldjon meg Isten azt a munkát, amit végzett. Itt van közöttünk sok verse, éneke és szolgálata. Mi pedig reménykedjünk abban az áldásban, amit itt adott nekünk. Jelenések önnének 5. részéből szeretnék felolvasni valamit, ami milyen érdekes kapcsolódik, édesanyám, elnézőződik is. Nevet van kiírva lekcióként, de azért, hogy jobban értsük majd, amiről szeretnék egy pár szót mondani, ezek felolvasom az egész részt, hiszen ebből lesz egy rövid szakasz, amiről ma gondolkodni fogunk. Hát jelenéseiről írott könyv 5. részében, vagy a részét fogom felolvasni, így szól ez. S láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült egy könyvet. Amelyben volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve és pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna jelző arra, hogy felvisse a könyvet, és felbontsa annak pecsételét. És senki sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézték. Én azért igen sírok, hogy senki nem találhatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy reménynek közül mondta nekem, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere, hogy felnyitsa a könyvet és felbontsa annak hétbecsézét. És láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy bárány állni, mint egy megölettet. Hét karja és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvette a könyvet, a négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindenkinél hátrák és aranypoharak voltak jó illatokkal tele, amik a szentnek, szenteknek imádságai. És itt énekelnek új éneket. Így szólt ez, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véded által. Minden állatokból és nyelvből és népből és nemzetből, és te kerülhet a mi Istenünknek királyokká és papokká és uralkodunk a földön, és láttam és hallottam a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000, 10 000 és 1000 volt. Nagy szóval ezt mondták, méltó a megöletett bárány, hogy vegye erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és képességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett állat, amelyen a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja. A kíváncsiségben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat mondta, ámen, és a 24 vén megvonult, és imádta az örökkön örökké Isten és le tegye áldottá az igény imádsággal készülve a nincsvált négyesének első versszakát, a 404-esének így kezdődik. Adjunk hálát, hálát az Úrnak, mert ő kegyelmes és örökké tartozó jósága. 404-esének első versszakát.
Így
ez nem a kincsen sorvágon, nem Európai, csak addig szívemélyén, unat szeret vagyok, lehet, hogy nyugtat nem ölhet, biztos szóértebben, életkönyvében vajon beírták nevemet, hogy nevem ott álljon, csak is azt kívánom, hogy az életkönyvében nevem is ott álljon. 429-es számú énekkel folytassam Isten tiszteletet. És láttam és hallottam a királyi szék és a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10,000-szer 10,000 és 1,000-szer 1,000 volt. Nagy szóval ezt mondták, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet, és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyiségben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség és dicsőség, és hatalom örökkör örökké. És a négy lelkes állat mondta Amen, és a 24 vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt. Ma okuli vasárnapja van, és ez azért nevezik így, mert a 25. Zsoltár szokott ilyenkor a liturgiában szerepelni, és annak is a 15. és 16. verszaka, amely így szól, hogy szemeim mindenhol az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints rám és könyörülj rajtam, mert hárva és szegény vagyok. Nagyon érdekes, hogy most, amikor gondolkoztam azon, hogy mit is mondjak el Hampi néniről, vagy édesanyámról, akkor meglepődve láttam, hogy ez a zsoltár az, ami a mai bőti vasárnapnak a mottója, és ez volt az egyik kedvenc zsoltára, talán nem is az egész zsoltár, mert nagyon sok zsoltár volt a kedvencben, hanem többször emlegette ezt a igét, hogy ő az, aki kihúzza a törből az ember lábát. De ma nekem nem erről kell beszélnem, hanem a Jelenések könyvéről, és azon gondolkoztam, hogy hogyan is kapcsolódik ez az ő személyéhez. A két igehely pedig egymáshoz, hogy vajon van-e valamiféle kapcsolat, illetve a múlt vasárnapi alkalom vajon kapcsolódik-e ehhez az igéhez, és ugye annak a múlt vasárnapi alkalomnak az egyik fő mondani valója, vagy üzenni valója az volt, hogy nincs Krisztuson kívül senki, mert nem adatott az ég alatt más nép, aki által kellene nekünk megtartatnunk. És vajon hogyan kapcsolódik ez a törbe esett ember lábkihúzása, a Jelenések könyve dicsőséges ábrázolása, egy hívő ember életútja, ezek vajon hogyan kapcsolódnak össze, és van-e valami közös ezekben a dolgokban, vagy ég és földnyi távolságra van mindez egymástól, és nem lehet csak erőltetve esetlegesen kapcsolatot találni közöttük. Én ma mégis megpróbálnám. De először hogy mondja a szokás szerint néhány gondolatot a Jelenések könyvéről. Abba sokan megegyeznek, már nem mindenki, de a többség úgy gondolja, hogy Domitianus uralkodásának vége felé szerződhetett ez a könyv, és hát ő egy véreskedő diktátor volt, aki öntörvényüként és önhatalmulag bármit megtehetett, a szenátussal nem is igazán tárgyalt, hanem mindig az volt, amit ő gondolt, és mindig csak akkor lehetett döntést hozni, hogyha ő jelen volt, és ő áldását adta valamire. Ha az Antikrisztusnak a nevét ki kellene mondani, írják az egyház atyák, ez Iréneusnál maradt fenn, de nem tőle származik ez a gondolat, hanem Eusebiusnál található. Ő valami ilyesmit mondott, hogy ha ki kellene mondani az Antikrisztus nevét, az biztos, hogy Domitianus lett volna abban az időszakban, és hát ezért sokan azt gondolják, hogy 90 tájékán szerződhetett, és az ő uralkodásához kapcsolódik ez a könyv. Sokan viszont nem János apostolhoz kötik ennek a könyvnek a szereztetését, mert hát sok olyan dolog van benne, gyengébb görög nyelv, aztán Jeruzsálem másként szerepel itt, mint János leveleiben, stiláris különbségek vannak, és sorolhatná az ember sokáig, hogy mennyi különbség van, de is ma ez nem egy ilyen alkalom, csak mégis az érdekesség kedvéért, hogy említsek el is egy pár szót. Maga Marcion, akinek köszönhetjük, hogy egyáltalán kanonizálták a leveleket, ő mélységesen elítélte ezt az iratot, csak egy egyszerű zsidó iratnak gondolta. Ő egyébként csak Lukácsot és Pál leveleit volt hajlandó elfogadni, szerint a többi az nem ér semmit, de hát legalább annyi haszna volt az ő furcsa nézeteinek, hogy nekiálltak és rendszerezték az iratokat, a rendelkezésre álló iratokat. De mindig is hányatatos sorsa volt ennek a könyvnek, hiszen a negyedik században kezdtek el foglalkozni vele nyugaton, és keleten pedig csak a 9. században, akkortól kezdik használni ezt a könyvet, és maga Erasmus, aki az újkorban kétségbe vonja, hogy egyáltalán János apostol szerezhette ezt a könyvet, az ő nyomán indul el Luther, aki nem nagyra nézte, vagy nem nagyon foglalkoztatta ez a könyv magát, Zwinglit és Calvint sem. Azért ne bánjuk, hogy ez a könyv megíródott, és én is ismerek, természetesen már nincs közöttünk egy kollégát, aki mindig bertengedett ettől a könyvtől, mert hogy nem akarta, hogy valamiféle rajongás lelke vegye őt körül. Én, amikor nem voltam még hívő, akkor meg csak ezzel a könyvvel foglalkoztam, mert azt gondoltam, hogy valami különleges dolgot majd meg fogok ebből tudni. Azt persze csak megtérésem után tudtam meg, ami ebben különleges. Szóval egy olyan világ tárul elénk, ami nem a hétköznapi világhoz köt bennünket, hanem egy olyan világhoz, ami egy másik szférában van. És azért is érdekes nekem ma erről beszélni, mert többször említettem innen a szószékről is, hogy úgy kell az embernek élni a hívő életét, mintha nem lenne utána jutalom. És nem az a lényeg, hogy van utána jutalom vagy elismertség, hanem a kérdés az, hogy ezen a földön hogyan tudja az ember betölteni az Úr parancsait és azt a kincset, amit Isten rábízott. Édesanyámnak mindig nagy vágya volt elköltözni és az Úrral lenni, mint Pálnak, és ő mindig ebben a dimenzióban élt, és mindig várta azt, hogy majd milyen is lesz a mennyei haza, és együtt létezett az ő számára az Isten ügye volt. Személy, ha hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem, és az Úr az, aki kihúzolámamat a törvből, említettem okuli vasárnapja kapcsán. Itt pedig egy megdicsőült lénnyel találkozunk, valaki belát abba a szférába, ami számunkra el van zárva, és nem átjárható, és nem láthatunk minden esetben ebbe a szférába. Lehet, hogy vannak érzéseink, megérzéseink, de nem adatik ez minden nap, hogy valaki ide lásson. És aki erről számot ad, elmeséli, elmondja, mindegy, hogy János, vagy egy másik János, a presbiter János, vagy az apostol, arról beszél, hogy trónol valaki, akinek a kezében van a mi sorsunk, a mi életünk, és annak a könyvnek a felütésére senki se alkalmas. És azért fontos ezt kijelenteni, mert annyi téveszme van ezzel kapcsolatban, hogy el lehet más úton is jutni abba a szférába, ahol az örökkévaló van, és el lehet jutni abba a szférába másként, és mondhat más is olyan dolgokat, ami bennünket odasegít, de itt egy egyértelműséggel kell szembenéznünk. Nincs senki, aki kézbe tudná venni ezt a könyvet, a mi életünknek történetét, amit itt leértünk ezen a földön, rá se tud nézni, és fel sem tudja nyitni. És ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Látunk egyfelől egy mezitlábas prófétát, aki ördögöket űz, gyógyít, és nagy erő, nagy ivó, parázsnanő barátja, valahogy nem ilyen kép alakul ki bennünk arról a megváltóról, akit Isten el fog küldeni, akiben Isten idejön egészen közel hozzánk. Hiszen 7 sarva és 7 szeme van a báránynak, ugyanannyi, mint az örökkévaló Istennek, és ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. És persze van egy csomó zavar, ami fejünkbe, de hogyan is érthetnénk mi meg az örökké valóságot, az örökké való lényt, aki leszakít magából valakit, és elküldi, hogy elvégezze mindazt, amit nekünk kellett volna elvégezni. Nem méltó senki arra, hogy ehhez a könyvhöz hozzányúljon. Méltó egyedül a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Egyedül ő. Nagyon örültem, hogy ez a múlt alkalomhoz ilyen közel kerül elénk. Mert megerősít bennünket egy másfajta szférából közvetítve a tekintetben, hogy ki is az, aki velünk kapcsolatot keres. Ki is az, akinek egy életre szóló kapcsolata volt Magdi nénivel, és még sokakat lehetne sorolni. Aki elmerte hinni, hogy a 20. században lehet hinni az örökkévaló Istennek. És nem baj, hogy vannak nehézségek és vannak rögös utak, de van megváltó. Van örökkévaló Isten, akinek a szavában lehet bízni, aki nagy hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni, és meg fogja értetni velünk, hogy ő a Teremtő Isten önmagát beszorította ember formájába, hogy átélje mindazt, amit nekünk kell átélni. Hogy nem mondhassuk azt, hogy bezeg, ott fent könnyű, tőlünk elvárni valamit. Sohasem tett semmi olyat a megváltó, ami az embereket megalázta volna, vagy az embereket valamiféle rossz fénybe tüntette volna fel. Neki egyedül azokkal volt vitája, akik azt képzelték, hogy Isten igazán jelentik meg közben, ha az emberek szívét elfordították az örökké való Istentől. Az az Isten kép jelentkezik ma is, akit sokan képviseltek és sokan tartották mesterüknek, akik egy egész életet éltek úgy le, hogy az ő életük erről a megváltóról beszéljen és prédikáljon. Ez a megváltó ma bennünket is megszólít, és arra hív föl, hogy jó dolog vele kapcsolatot találni, kapcsolatot keresni. Lehet, hogy nem mindig úgy fognak a dolgok alakulni, ahogy mi azt elképzeljük. De egyben biztosak lehetünk, hogy sohasem történik semmi az ő tudta és akarata nélkül. Azt láthatjuk, hogy ebben a mennyei ünnepség, vagy ebben a mennyei ünnepségben mindenki leborul a megváltó előtt. Nincs senki, aki úgy gondolná ott a mennyei udvartartásban, hogy neki nem jár ez a tisztelet. Ó, annyira balgák vagyunk mi, amikor nem helyi értékének megfelelően közelítünk ő hozzá. Milyen jó lenne ma úgy dönteni, igen, én szeretnék leborulni előtte, szeretném megérteni azt, hogy nem adatott más név, aki által lehetne az örökké való Istennel kapcsolatot találni. Igátor meg bennünket, hogy vagy megújítsuk, vagy ha eddig nem tettük, akkor innentől kezdve kapcsolatot keresünk vele. Amen. Kettőszáz 41-es ének első versszakát énekeljük el, így kezdődik ez, még egyszer hív az Úr kegyelmesen és üdvöt adni kér, jól látom, Jézus, el kell döntenem, hogy kell az ég irés. 241-es énekkel ének első versszakát énekeljük.
Mint kérdés, csak szeretni tudja egyházt imádkozni kell. Egyik átvitei kiállításokban erre ismerek, ezeket a hitek és az egyszer kérdés, amelyre Salomon a korodi, négy évvel ez a legény tártamány. Egyszer kérdés, 70 óra születel, pont 40 óra most. Szóval rövid időben, rövid betegség volt és eltűnt. És a helyzet, amikor a apokáltatnak az informása, és a apokált is rögtön meghalt, lelkünk meghalt, nem kellett volna visszahogy a apokát. Szóval múltkor voltunk kicsit, hogy jövök el, és már fognak kísérni este ott így éjjel. Sajnos nagyon dinámet sajnáltam, és különnek mennek, hogy hívatnak a hangyosabbat. Szóval ezt gondoltam, hogy egyház, mi tud szolgálítás imádkozni, nem most hátkár, hogy imádkozni, hogy legyen neki új élet. Hát úgy is
jön. Tudunk valamit róla az életvel?
Hát beteg volt, beteg volt, igen. Beteg volt. Szóval én is kicsit aktív vagyok a helyzet, mivel a nincsebbet megjátszottak. Úgy gondolom, hogy nem kellett valamit kérteni.
Itt történt vele, vagy otthon?
Itt meg egy
Magyarországon. És amikor megtettem, hogy hadd is, és a helyet fognak
érteni. És arra egyet gondoltam, hogy azok tudunk imádkozni neki, minden elokhoz bárkító indokat, ez a emberiként, ahol van szó, azért voltam a helyszállni előtt.
És mikor volt ez
a jelenti úgy jártam, én gondolom, hogy ki is mindenki jár, hogy ezek történet. Kíváni, hogy volt ismeri, azért amikor jártak a mi csapatba, látták el tudtunk, szóval ez a kétel minden volt hívás, egyet jelent, egyet volt a szolgálat, szóval nem ennyire bíros fel lehet.
És hogy hívták ő Salomon?
Ennyire Salomon, igen, ennyire. Salomon a korodi. Salomon a korodi. Hát itt tudom kicsit bár egy pár perc, hogy kaptunk kicsit témákhoz neki.
Hát gondoljuk akkor ő rá is. Imádkoztunk a családért.
Hát én felek?
Nem. Szeretnék valami Isten mennyei édesetnek, vagy pedig kedvedre Salomon tanácsát és azokat, akik úgy kerülni nyárfélet, te azt ígérted, hogy letörölsz mindannyiuk szeméről minden könnyet, és mint utolsó ellenséget el fogod ütni, és törölni a halált. Te vagy elvégülést, te törölsz a könnyeket, és hagyd a családnak békességet, és hagyd kinesük azt, hogy te magadhoz fogadtad, és hagyd neki egy örökké tartó életet, ami nem a megkülönböztetés, nem a marginalizálás országa, hanem a szeretet, az öröm és a békesség országa. Nem tudjuk, hogy milyen kapcsolata volt vele, de te vagy a szívek vizsgálója, és te vagy az, aki magadhoz ölelt minden elmúlt embert. Ámit és magasztalékban elvettet, olyan Isten ismerhettünk meg, aki felindul a mi gyarlóságainkon, és megpróbál bölcsességhez és egyenséghez juttatni minket. Hát magasztaljuk neveket és a fényeket szerte, közösd el azokat a sebeket, hogy Salomon elmenete halott az ölésének. Amen.
Azonban, nagyon szépen a házunk, ez szolgálatás.
Igen. Én maga jutottam, hogy ha lesz, hogy úrvacsai közösség, hogy ha meg lehetem, akkor én hoznék magamon inkább egy ilyen pici poharat, és csak abban egy kortyot mert másul egyébként, tehát nem ilyen közös kehelyből van az úrvacsora, hanem ilyen kis
természetesen van, aki hozhat kis poharat magának, én nem fogom megváltoztatni az orvosok sörvény szokásunkat, ennek van egy üzenete, csak nem fogjuk körbe adni, hanem bele mászhatjuk itt a kenyeret, vagy hozok erre a időszakra ostját, de a
ja, akkor jó. Csak
nem tudnám körülbelül a poharat, nem változtatnék magának liturgián, csak annyi van, hogy most nem hagyjuk körbe-körbe a poharat, hanem valamivel a mártam és helyre legyütt azon, vagy szerintem ez lenne a legjobb út, hogy ez akkor így is. Akkor is mondom, hogy vagy, ha nem, akkor az így lenne. Van esetleg még valakinek valami. Ha nincsen, akkor megkérdezének a tényleg egy kérdés, és az utolsó
Köszönöm, hogy a rajtad, fordítsa az Úr